Kedves hallgatom! Elkezdjük a Galatákhoz írt levél tanulmányozását. Ezt a levelet valószínűleg harmadik misszió útján írta Pál Efézusból, ahol 2 évig tartózkodott. Elegendő alap van arra is, hogy ezt Korintusból írta, röviddel azelőtt, hogy megírta római levelét. Dr. Lenski azt az elméletet vallja, hogy ezt Korintusból írta Pál második misszió útján, körülbelül Krisztus után 53-ban. Miután Pál meglátogatta a galáciaiakat, fölfedezte, hogy a júdaizálók követték őt, és a gyülekezet hallgatott rájuk. Pál megírta nekik ezt a levelet, hogy ellensúlyozza üzenetüket, és világosan bemutassa nekik az evangéliumot. Pál meglátogatta a galáciai gyülekezeteket mindegyik alkalommal 3 misszió útján. Nincs említés a levélben arról, hogy még máskor is meglátogatta volna a gyülekezeteket. Ez a levél nyilvánvalóan Pál utolsó szavait foglalta össze ezekhez a gyülekezetekhez, amelyeket 3. misszió útja után írt nekik. A Galatákhoz írt levél esetében fontosak azok a személyek, akiknek írta a levelet, ami nem mindig így történt más levelek esetében. A levél címzettjei miatt támadtak az észak-galáciai és a dél-galáciai elméletekként ismert vélemények. Úgy tűnik, sokkal észszerűbb azt feltételeznünk, hogy ezt azoknak a gyülekezeteknek küldte Pál, amelyeket meglátogatott első misszió útján. Ez azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy szélesebb körben terjesztették, egészen az északon levő Pessinusig, Ankyráig és Táviumig. Azt hiszem, hogy Pál Galácia minden gyülekezetének írt. Ez elég nagy és kiemelkedő terület volt, és sok gyülekezetet alapított Pál ezen a területen. A galáciai szót lehet használni etnográfiai értelemben, ami az ember nemzetiségére utal, vagy használható geográfiai értelemben, ami utal az ugyanilyen nevű római tartományra. Tekintet nélkül az álláspontra, általánosságban ezzel a névvel azonosították az itt lakó kevert népességet. A tartományt a gallokról, egy kelta törzsről nevezték el, amelynek leszármazottai Franciaországban éltek. A Krisztus előtti 4. században beözönlöttek a római birodalomba, és feldúlták Rómát. Később átkeltek Görögországba, Krisztus előtt 280-ban elfoglalták Delfit. Hadakozók voltak és továbbvonulók. Első Nikomedesznek, Bitínia királyának meghívására átkeltek Kis-Ázsiába, hogy segítsenek neki a polgárháborúban. Hamarosan megtelepedtek Kis-Ázsiában. Szerettek ott élni. Az éghajlat kellemes volt, és az ország szép. Amikor Törökországban jártam, nagyon kellemes meglepetésként vettem észre, hogy milyen szép az égei tenger partvidéke és a szárazföld belseje egészen végig a földközi tenger térségében. Krisztus előtt 189-ben ezek a kelta törzsek a római birodalom igájába kerültek, és tartománnyá váltak. Határaik változtak, de sok éven át megőrizték szokásaikat és nyelvüket. Szőke távol-keletiek voltak. Pál gyülekezeteket létesített első misszionárius útján, és ebbe tartozott Galácia területe is. Ezt a nevet adta Pál az itt alapított gyülekezeteknek. Ezek a gal-kelták ugyanolyan temperamentumúak és jellegűek, mint az amerikai népesség, vagyis akik Európából vagy Angliából oda költöztek. Érdekes megfigyelnünk, hogy a germán törzsek vadak és kegyetlenek voltak. A császár ezt mondta róluk. A gallok aljassága az, hogy ingatagok döntéseikben szeretik a változást, és nem lehet bennük megbízni. Ez a leírás korunkban az emberek többségére illik. Ingatagok vagyunk elhatározásainkban. Szeretjük a változásokat, és minden évben új gépkocsit akarunk. Szeretjük azokat a magazinokat, amiket a jövő hétre dátumoztak. Egy más valaki úgy írta le őket, mint őszinte, de elhamarkodott, irányítható, kiemelkedően intelligens, látványosságot kedvelő, de végtelenül álhatatlan embereket, akik a szélsőséges hiába valóság gyümölcsei. Eddig az idézet. Ez a mi népességünk képe is ebben a korban. Az ember vezetői pozíciót keres, a nép megválasztja, aztán 4 év alatt elfelejtik. Ingatagok, álhatatlanok vagyunk. Magunkat nagyra becsüljük, és a túlzott hiába valóság gyümölcsét esszük. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvassuk, hogy a galáciaiak Pált akarták isteníteni egy napon, és másnap már agyonkövezték. Mit cselekszünk mi? Megválasztunk valakit a magas tisztségre, és azután próbáljuk elpusztítani hivatalában. Azt hiszem, eléggé érthető, hogy kormányzási rendszerünk annyira változó. A Galatákhoz írt levélnek különös üzenete van nekünk, mert olyan emberek kapták, akik sok tekintetben hozzánk hasonlítottak. Ingerlékenyek voltak, mindenféle kultusz és izmus zsákmány szedett köztük, mint ahogy nálunk is történik. A Galatákhoz írt levél szigorú, határozott és ünnepélyes üzenet, ahogy ezt a Galatákhoz írt levél első részének 6. versétől a 9. verséig, és a 3. részének első 5 versében olvassuk. Nem annyira helyreállító, mint a korintusi levelek, de mégis helyesbítést végez. A galáciai hívők súlyos veszélyben voltak, mert hitük alapjait támadták és fenyegették. Ezért a levélben nincs dicséret, hálaadás vagy elismerés. Nincs benne imakérés, és nem említi Krisztusban való állapotukat. Senkit nem említ Pál név szerint. Ha összehasonlítjuk ezt a levelet Pál más leveleivel, akkor láthatjuk, hogy nagyon is eltér azoktól. Ebben a levélben Pál apostol feltárja szívét, és mély érzelmekkel ír. Ez az ő hadakozó levele. Nem tűri el a törvényeskedést. Valaki azt mondta, hogy a római levél Pál fejéből származik, míg a Galatákhoz írt levél Pál szívéből ered. Egy teológus kijelentette. A Galatákhoz írt levél ellentmondásosan kezeli azt, amit a római levél rendszerezetten kezel. Ez a levél a törvényeskedés egyik formájából való felszabadulás kiáltványa. Érdekes megfigyelni, hogy a törvényeskedők nem töltenek sok időt a galáciaiakkal. Ez dorgálást tartalmaz. Ez volt Luther Márton kedvenc levele. Ez az én levelem, mondta. Össze vagyok vele kötve. Ez volt a reformáció árbocrudja. Ezt nevezi az ősegyház Magna Chartájának. Ez a keresztény szabadság kiáltványa, bevehetetlen fellegvár és megbízható sziklatorony bármilyen támadással szemben, ami az evangélium szíve ellen irányul. Ahogy valaki megfogalmazta, halhatatlan győzelem a hegyfokon. Ez a levél hatotta meg John Wesley-t. Amerikába ment, mint az indiánok misszionáriusa. De meglepő felfedezést tett. Ezt mondta. Én Amerikába jöttem, hogy megtérítsem az indiánokat. De ki téríti meg John Wesley-t? Visszatért az angliai Londonba, és megtért. Amikor Londonban jártam, egyik vezetőm elvitt Aldersgate-be, és láttuk azt a jelzést, ahol John Wesley megtért. Evangéliumi megtérésnek nevezték megtérését. Ez az egyetlen megtérési forma, amiről a Biblia beszél. John Wesley kiment, hogy ébredést indítson el, hogy prédikáljon a Galatákhoz írt levél alapján, és ez mentette meg Angliát a forradalomtól, és tömegek ismerték meg Krisztusban megváltójukat. Wilberforce, az egyik megtért, nagyon sokat tett a gyermekmunka megszüntetéséért és az ipari forradalomért, amely változást hozott a munkások életviszonyaiban. Bizonyos értelemben ez a levél volt a gerince és alapja sok lelki mozgalomnak és ébredésnek, ami az előző 2000 évben történt. Barátom, ez lesz az alapja más ébredéseknek is. Szeretném látni, amint Isten lelke munkálkodik országunkban. Szeretném hallani, hogy a Galatákhoz írt levelet meghirdetik országunkban. Hiszem, hogy ez forradalmasítja az emberi életet. A Galatákhoz írt levél a legerősebb nyilatkozata és védelme a hitáltali megigazulás tanának a Szentírásban. Ez Isten hitvédelme a keresztény hit leglényegesebb igazsága érdekében, bármilyen támadás ellen. A bűnös nem csak kegyelemből hitáltal menekül meg, hanem a megváltott bűnös is kegyelemből él. A kegyelem út az élethez, és az élet útja. Ez a kettő együtt jár mindenképpen. A Galata levél Isten védelme bármilyen törvényeskedés ellen. A mózesi törvény nem vált hatálytalanná. Annak fensége, tökéletessége, követelései, teljessége és célja továbbra is fennáll. Mégis ezek a minősítések végtelenül lehetetlenné teszik az embernek, hogy ezen az úton Istenhez jusson. Egy másik út nyílik meg az ember előtt, hogy megigazuljon Istennél, ami teljesen elkerüli a mózesi törvényt. Ez az új út a hit útja. A hit általi megigazulás a téma, amiben a hitre helyeződik a hangsúly. Az új szövetség három levele idézi Habakuk próféta könyvének második fejezetéből a negyedik verset. Az igaz hit által fog élni. A római levél első részének 17. verse hangsúlyozza az igazat. A zsidókhoz írt levél 10. részének 38. verse hangsúlyozza az élni fog kifejezést. És a Galatákhoz írt levél 3. részének 11. verse hangsúlyozza a hitet. A római levélben a hangsúly arra a tényre helyeződik, hogy az ember a mózesi törvénytől függetlenül igazul meg Isten előtt hit által. A Galatákhoz írt levélben Pál védelmezi az evangéliumot azoktól, akik hozzátennék a törvényt a hit általi megigazuláshoz. A hit a törvénnyel együtt a judaizmus szemlélete. A hit önmagában Pál apostol válasza. A judaizálók kifogásolták Pál hitelességét, mint apostolét, és tanítása iránt is kételyeket támasztottak, hogy az egyszerű hit elegendő az üdvösséghez. Pál védelmezi apostolságát, és bemutatja a kegyelem evangéliumának elégségességét az üdvösséghez. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül. Galatákhoz írt levél, első rész, első vers. Valójában ebben a versben nincs szükség közbevetett megjegyzésre. Pál egyszerűen kijelenti, hogy apostol. Az apostol szót kétféle értelemben használták. Egyike a 12-nek, ahogy az apostolok cselekedetei első részének 21. versétől a 26. verséig olvassuk. Akik Jézussal voltak 3 éves szolgálata alatt, akik tanúi voltak feltámadás utáni szolgálatának, akiket Krisztus választott. Másik értelemben az apostol az, akit elküldtek. Ezt a szélesebb értelmezést alkalmazzák az apostolok cselekedetei 11. részének 22. versében. Megítélésem szerint Pál Júdás helyét töltötte be. Jézus feltámadása után Mátyást választották ki a tanítványok, hogy Júdást pótolják vele, de nincs tájékoztatásunk Mátyásról, csak annyi, amit az apostolok cselekedetei első részének 15. versétől a 26. verséig olvasunk. Mátyást többé nem említik. Ha a Szentlélek őt választotta volna, akkor bizonyára valahol útközben rátette volna pecsétjét erre az emberre. Pál azonban apostolnak bizonyult, de Mátyás nem. Mátyás apostollá választását pünkösd előtt végezték, amikor még a Szentlélek nem érkezett meg a gyülekezetbe. Ezért nem gondolom, hogy a Szentlélek vezetett bármit Mátyás kiválasztásakor. Vannak választások gyülekezeteinkben manapság, amelyeket nem a Szentlélek irányít, és ez nagyon is nyilvánvaló. Azt hiszem, hogy Pál az az ember, akit Isten lelke választott, hogy elfoglalja Júdás helyét. Ebben a versben Pál azt is mondja, hogy nem emberektől lett apostollá. Az apo elöljáró szó hordozza azt a jelentést, hogy nem emberektől, vagyis nem törvényeskedéssel. Ő nem kinevezés vagy megbízás által lett apostollá, miután járt valamilyen iskolában és eleget tett az előírt tanfolyamok követelményeinek. Pál azt is kijelenti, hogy apostolsága nem ember által történt. A dia elöljáró szó jelzi, hogy nem ember közvetítésével, vagyis nem valamilyen szertartással, például kézrátétellel, vagy püspöki vagy egyházi bíróság által történt megválasztással. Pálra nem tették kezüket a többi apostolok, és nem mondták ki fölötte, hogy mostantól kezdve apostol vagy. Pál apostol volt. Hogyan? Jézus Krisztus és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból. Jézus tette Pálra a kezét, ő hívta el és helyezte hivatalába. Apostolok cselekedetei, 9. rész, 15. és 16. vers. Engem emberek avattak lelkipásztorrá. El kellett végeznem a teológiai tanulmányokat, és meg kellett szereznem bizonyos diplomát, hogy felavatást nyerjek. Megtettem. Ezt emberek végezték. Ez volt a törvényes oldal. Aztán oda mentem a gyülekezet elé, amely kivizsgált, eldöntötte, hogy legyek felavatott lelkipásztor. Letérdeltem, és lelkipásztorok kezüket tették rám, és imádkoztak értem. Én ilyen lelkipásztor vagyok. Pál kijelentette. Én nem ilyen apostol vagyok. Az embereknek semmi közük sincs hozzá. Én közvetlenül Jézus Krisztus és az Atya Isten kiválasztása alapján vagyok apostol, aki feltámasztotta őt a halálból. És a velem levő atyafiak mindnyájan, Galácia gyülekezeteinek, Galatákhoz írt levél, 1. rész, 2. vers. Megfigyelheted, hogy Pál köszöntése hűvös, rövid, hivatalos és tömör. Senkit nem említ személyesen. Nem csak egy gyülekezetnek ír. Számos gyülekezetet megszólít. Galácia gyülekezeteinek. A gyülekezet szót kétféle értelemben használják az Új Szövetségben. Egyik jelentése az egyház, ami magában foglalja a hívők egész testületét, minden csoportot, akik bíznak Krisztusban, mint megváltóban. A másik elnevezés a helyi gyülekezetre utal, ahogy itt Pál is használja ezt a kifejezést. Voltak gyülekezetek és helyi közössége Galácia sok területén. Volt egy gyülekezet a Pizídiai Antiókiában, Derbében és Lisztrában és más helyeken, amelyeket meglátogatott Pál. Ő minden gyülekezetnek ír, minden helyi közösségnek. Ezért a helyi gyülekezet, a hívők ottani közössége van itt szeme előtt. Az efézusi levélben az egyházat, mint a hívők együttes közösségét látjuk, ez a láthatatlan egyház. De a láthatatlan test látható személyekből tevődik össze. A hívőknek azonosulniuk kell a hívők helyi testületével. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Galatákhoz írt levél, 1. rész, 3. vers. Ez Pál hivatalos köszöntése, amelyet legtöbb levelében alkalmaz. A kegyelem kifejezés ebben a versben annak a kornak pogány köszöntése, míg a béke, vagyis a salom, a zsidók vallásos köszöntése volt. Isten kegyelmét meg lehet tapasztalni a béke előtt, ami Istentől, az Atyától nyerhető meg. Aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, ami Atyánknak akarata szerint. Galatákhoz írt levél, 1. rész, 4. vers. Ez egy másik csodálatos igevers. Nem emelkedhetem föl a szintjére. Egyszerűen mondok róla valamit. Jézus Krisztus önmagát adta bűneinkért. Semmit sem tehetünk hozzá áldozatának értékéhez. Semmit. Ő önmagát adta. Mi mit adhatunk, barátom? Van valami értékünk? Adhatunk valamit az ő áldozatához? Ő önmagát áldozta fel. Milyen csodálatos és dicsőséges ez a tény. Elnémulok, amikor egy ilyen igeverset olvasok. Önmagát adta áldozatul. Amikor magunkat adjuk, akkor mindent odaadunk, akik vagyunk, amik vagyunk, az időnket, a talentumunkat, mindent. Ő önmagát áldozta fel bűneinkért. Nem adhatott ennél többet. Pál alig várta, hogy ezt kifejezhesse. Miután elmondta, így folytatja. Önmagát adta bűneinkért. Ez Pál témájának a magva. Pál őt, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevezi. Ő az én megváltóm. Elmondhatod-e már, az Úr az én pásztorom? Valaki azt mondja, hogy ő pásztor, de más azt mondani, hogy ő az én pásztorom. Az Úr az én megváltóm. Elmondhatod-e te is? Pál azzal folytatja, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból. Figyeld meg, hogy az Úr megszabadít minket ebből a gonosz korszakból. Ezért az evangéliumnak mai értéke az, hogy bizonyítja hatalmát és valóságát. Az evangélium megszabadíthat téged. Ezer meg ezer embertől kaptam leveleket, akik Krisztushoz fordultak és megszabadultak. Megmenekültek a kábítószertől, alkoholtól, a szexuális bűnöktől. Egyedül Krisztus szabadíthat meg ezektől. Ez bizonyítja az evangélium valódiságát. Krisztus önmagát adta bűneinkért. Ő foglalta el helyem a kereszten. Meghalt értünk és feltámadt a halálból, hogy megszabadítson minket a gonosz világtól. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, és ezzel megnyitottad az örök élethez vezető utat. Amen.